Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Az Európa napján elhangzott határozott hangú napirend előtti felszólalásának tartalmáról a Nemzetiségi Sérelmek Európai Fórumukon való határozott hangoztatásának szükségességéről, az anyanyelv és szimbólum használat kérdésének napirenden tartásáról, a magyar kisebbségi ügyekkel foglalkozó albizottság munkásságának újdonságairól, valamint az emberjogi szakbizottság létének komolytalan nyilvántartásáról beszélgetünk a mai műsorban Kulcsár Terza József háromszéki parlamenti képviselővel, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az elmúlt kedden egy nagyon határozott és kemény hangú napirend előtti felszólalásban fordult a törvényhozásbeli kollégákhoz. Miért gondolta úgy, hogy ezt a határozott hangú nyilatkozatát megteszi?
Elsősorban fel kell mondani, hogy azért vagyunk ott, azért küldött oda a választópolgár, hogy képviseljük. Székelyföldön, Erdélybe a kisebbségi jogok, az emberi jogok el vannak tiporva. Lásd, szimbólum használat, anyanyelv használat, és ez késztetett engem, hogy felszólaljak, és az elkövetkezendő időben is tovább fogok élni ezzel a lehetőséggel. Ez is egy eszköz ahhoz, hogy tudomására hozzuk a világnak, hogy itt Romániában a demokrácia, az csak egy mondat, egy vicc, igazán az elképzelhetetlen, hogy egy demokratikus államban, egy Európai Uniós tagállamban nem lehet szabadon használni a szimbólumainkat, az anyanyelvet, lásd Kovászna megyében a prefektus, Sebastian Kuku prefektus felszólította a megyei tanácsot, hogy a pályázatokra csak román nyelvű üzlap lehet. Hol vannak a kisebbségi jogok, hol vannak az emberi jogok, és ezért úgy gondolom, hogy harcolni kell. Ha azt akarjuk, hogy legyen eredmény, akkor mi hamarabb egységesen fel kell lépni.
Maga az a tény, hogy ezt a nyilatkozatot Európa napján tette meg, van-e valami összefüggés a kettő között, vagy csak így sikeredett?
Hát van, ha őszinte akarok lenni, igen, gondolkodtam én is, és az előttem felszólalók demokráciáról, szabad Romániáról beszélgettek, ünnepeltek, és akkor énnek, ha úgy tetszik, én ünneprontó voltam, meg is szólítottak ugye a Bikinéc képviselő úr, mindjárt, aki utánam következett, akkor fel is szólított, hogy akkor tartsam be a törvényeket. Én persze betartom a törvényeket, hiszen betartom a román alkotmányt, minden. Csak ezen a napon, igen, készültem, hogy ezen a napon legyen ez a felszólalás.
Most a felszólalás az történelmi, román történelmi személyiséget is tartalmazott, utalt Mihály Vityáz úrra, Stefan Csél Márére, amúgy, mint különböző történelmi területeknek a képviselői, és felszólalása végén magyarul is elmondta azt, hogy Székelyföld volt, van, és lesz, és nagyon határozott kijelentés. Ez emiatt került Bikinéc kollégával vitába?
Amúgy nem kerültem vitába, mert ő a felszólalását, mikor követően amúgy egy törvénytelenséget követett el, mert le kell írni ezeket a napi rendeleti felszólalásokat, és át kell adni a jegyzőkönyv szempontjából a titkárságnak. Ő meg szabadon beszélgetett, mikor engem bírált. Szóval nem tudom, hogy hogyan lesz, meg fogom érdeklődni. Igen, én a románokat emlegettem, ugyanis annak idején nem tevődött fel ez a kérdés, hogy Székelyföld létezik, vagy a székelyek léteznek. A Mihály Vityáz úr elismerte a székelyeket, Stefan Csél Márér elismerte a székelyeket. Mostani napokban van ez, hogy kérdőjel alá teszik, hogy Székelyföld létezik-e. Ugye látjuk a a törvényszéki, a bírósági ítéletekbe, mikor terelünk a zászlóért vagy az anyanyelvér, akkor azt mondják, hogy az úgynevezett székelyfőt, a sászisztációnutul székújét, szóval ők kérdőjel láb teszik a székelyföld létét, és én ezt akartam kiemelni a beszédembe. Igen, a végén elmondtam magyarul is, az anyanyelvemet használtam, az anyanyelv használat az az emberi jogok közé tartozik, az Európai Unióba is anyanyelvet lehet használni szabadon, az Európai Parlamentben is mindenki anyanyelvén szólalhat föl. Én ennek jegyében elmondtam persze magyarul is a végén, hogy Székelyföld volt, van és lesz, és nem leszünk.
Erre a témára egy picivel később majd még visszatérünk.
Rendben.
Na most itt van egy nagyon érdekes része is a felszólalásának, mert hogy összehasonlította azt, hogy ugyebár Székelyföldön is emberek élnek, viszont amint említette, az úgynevezett székelyföldként van ez a régió nyilvántartva, viszont simán elismerik Máramarost, Moldvát, Bánátot, Olténiát és Munténiát is, és közhasználatban vannak ezek a kifejezések, úgyhogy párhuzamot is vont a két helyzet között. Gondolom, hogy ez is amúgy felháborodást keltett, vagy nem?
Hát azt el kell mondanom, hogy a felszállásom során azt hallottam, hogy morgolódás volt a teremben, de nagyon érdekes, hogy mikor magyarul szólaltam, síri csend lett. Én azt gondoltam, hogy akkor még nagyon felháborodás lesz, nem? Mikor magyarul szólaltam, síri csend lett. A felszólásom során igen, voltak ilyen beszólások, voltak morgolódások, de amúgy nem voltak nagyon hangosak, el lehetett mondani nyugodtan. Az ember elmondta nyugodtan a beszédét. Amúgy nem voltak sokan ezeken a napirend előtti felszóláson, nincs ott az összes tagja a képviselőháznak, egy 40-50 ember szokott részt venni, de azt hiszem, hogy ezek a pillanatok is fontosak.
Biztos, hogy elment a híre a felszólalásának a többiek körében is. Két dolgot szeretnék még kiemelni. Ugyebár az állítólagos hazafiságot is említette ezt, különböző televíziós műsorokból sokszor látjuk és sokszor tapasztaljuk az hazafiságot, és azt is említette, hogy manapság román hazafinak lenni, az közvetlenül összefügg a magyar ellenességgel. És kihangsúlyozta azt, hogy azok az emberek, akik ezt az álláspontot fenntartják, azokat úgymond a háttérből, az árnyékból irányítják. Nos, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan is volt morgolódás, mert hogy nem biztos, hogy jó néven vették a kollégák ezt a kijelentését.
Talán ekkor volt a legnagyobb morgolódás, mert ők értették, én kihangsúlyoztam, hogy árnyékból, és persze a titkosszolgálatokra gondoltam, nem titok, mert ez az igazság, hogy a titkosszolgálatok vezetik Romániát a mai nap. Románia nem egy jogállam, minden román pártban ott vannak a titkosszolgálatnak az emberei, és akkor szerintem úgy működik, hogy akkor mikor ki van hatalmon, annak egy kicsit úgy hagyják, hogy akkor kormányozzon, a többiek meg a magyar ellenességet azt ki kell fejtsék, és én erre szerettem volna utalni. Elképzelhetetlen amúgy, hogy a parlamentben, mikor egy olyan kérdésről van szó, hogy például hogy volt, hogy anyanyelv használata az egészségügybe, még a Sepsiszentgyörgyi kosárlabda mérkőzést is felhozták témává. Azt mondták, hogy ott valamit énekelnek azok az emberek, és a kezüket teszik a szívükre. Szóval elképzelhetetlen, hogy milyen gyűlölet van a magyarok ellen.
Hát, hogyha Sepsiszik megverte Kolozsváron az U csapatát, és ezek után elénekelték a székely himnuszt, akkor picit viccesre fogva a dolgot, de tartsuk meg a komolyságát ennek a beszélgetésnek, mert hogy kényes témát is felemlített, mégpedig az 1918. december 1-én Gyulafehérváron elhangzott nyilatkozat tartalmát. Ez az utóbbi időben ilyen visszatérő téma, hogy a kisebbségek számára akkor tett ígéreteket igenis tartsák be. Közeledik a centenárium, ez ebben az időszakban még hangsúlyosabban szerepel, gondolom, napirenden, nem?
így van, és az elkövetkezendő időben ez a célunk, ez a célom, hogy, hogy a gyulafehérvári kiáltványt számon kérjük és számon kérjen, mert nem lesz sok, sok ereje, hogyha 2018 után fogjuk számon kérni, most kell számon kérni, és minél hangosabban el kell juttatni nyugatra is ezt az igényünket, mert ha egy állam komolyan veszi magát, akkor ez az alapdokumentum, a gyulafehérvári kiáltvány az, az alapdokumentuma, alkotmányos ereje van az én olvasatomban. Tartsák be az ígéreteket, ez a mi kérésünk.
No már most a törvényhozásban is napirenden szerepel, mert tudomásom szerint törvénytervezet készül a centenárium megünneplésével kapcsolatosan. Ez valószínűleg, hogy újabb heves vitáknak a témáját fogja képezni a jövőre vonatkozóan. Mi az önök álláspontja? Hogyan tudják esetleg nyomatékosítani azt az igényt, hogy a kiáltványban a kisebbségek számára szóló fejezeteket betartsák és nyomatékosítsak vagy életbe ütessék?
Nem hiszem, hogy sikerrel fogunk járni most, de én és a társaim gondolom, hogy ilyen törvényt nem szavaztunk meg, és nem fogunk megszavazni, mindaddig, amíg be nem fogják tartani ezeket, a, ezeket az ígéreteket. Kommunikáció a gondolok. Úgy gondolom, hogy minél hangosabb, mint az előbb is fogalmaztam, hangosabb kell lenni, és el kell mondani, hogy miért nem szavazzuk meg. Ezt kell elmondani. És ha egységes lesz az álláspont, és igazán el tudnánk juttatni, mert ez lenne a lényeg, hogy nyugatra juttassuk el a hangunkat, mert itthon tudjuk, hogy mi van, itthon a magyarok székelyek tudják, hogy mi van, de azt szeretnénk, hogy nyugat is, az Európai Unió, és azon túl is tudják, hogy mi az igazság, és egy nagyon kategorikus és egységes álláspont kell ebbe a dologba, hogy legyen.
Ennek érdekében ön már konkrét lépéseket is tett. Április elején ugyanis az Európa Tanács küldöttségének tagjaival találkozott éppen a törvényhozásban, és ugyanezeket a sérelmeket, szimbólumhasználat, anyanyelvhasználat, illetve hát a magyar közösséget érintő közvetlen kérdésekről tájékoztatta a küldöttség tagjait. Ugyebár a napokban, az elmúlt héten három széken tartózkodott Magyar Anna, az Európa Tanács kisebbségi nyelvekért felelős jelentéstevője is, aki a helyszínen tájékozódott mindarról, hogy milyen a helyzet. Történt-e előrelépés? Vagy egyáltalán azzal, ezekkel a találkozókkal valamilyen konkrét utóhang, vízhang várható-e amúgy európai intézmény részéről?
Igen, egyelőre nincsen semmi visszajelzés, nincsen semmi utóhang, de nagyon fontosak ezek a találkozók. Amikor a parlamentbe találkoztunk az Európai Tanács Monitoring Bizottságával, hát el kell mondanom önöknek őszintén, hogy egy kicsi gyomorideg nekem is volt, mert felálltam, én vagyok az első, és nem fényezni akarom magamat, aki felálltam, megvan a kis videó is, és a székely zászlót kihúztam, és megmutattam. Ez a mi szimbólumunk. És kit zavar? Ha van másnak, nekünk is van. Mi csak szabadon akarjuk használni. És akkor voltam egy kicsit bajba a végén, hogy át akartam adni, ami sikerült a végén, de nem voltam biztos, hogy fog sikerülni. De hál' Istennek sikerült, mert ha elutasították volna, akkor lehet nem lett volna jó. De nagy, nekem öröm volt számomra, hogy ők elfogadták. És boldogan elfogadták, tudtunk utána még magánbeszélgetést folytatni. Én elmagyaráztam, hogy mi nem senki ellen nem harcolunk, hanem magunkért, a jogainkért harcolunk, és úgy gondolom, hogy ezek a találkozók nagyon fontosak. Sajnos Magyar Anna asszonnyal nem tudtam találkozni, ugyanis én Bukarestben voltam, de értesültem, hogy egy jó találkozó volt, és tud az elnök asszony tud segíteni szerintem az ügyön, mert ez az ügy nem egy-két emberen áll, hanem, és nem csak az erdélyeken áll, vagy a székelyeken, hanem az egész magyar közösségen áll.
Annál is inkább, hogy nagyon tájékozott ezen a területen, és hát a Magyar Polgári Párt küldöttségét is fogadta még tavaly a Strasbourg Európa Tanácsban, amikor hát autonómia kérdésről volt éppen vitafórum, ez zárójelben mondtam el. Egyéb iránt, a Magyar Polgári Párt most már teljes jogú tagja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának. Jövő hét végén Kolozsváron kongresszust tart a FUEN. Teszik-e tiszteletüket ezen a kongresszuson, vagy csak figyelemmel kísérik a munkálatokat?
Nem, természetes, hogy ott leszünk. Bíró Zsolt elnök úrnak, Magyar Polgári Párt országos elnökének lesz felszólalása is. Ott leszünk, és minden alkalmat meg fogunk ragadni az elkövetkezendő időben is, melyik lehetséges lesz, hogy legyünk jelen, mondjuk el, álljunk ki, mert ez a legfontosabb, hogy az ember álljon ki és mondja el a véleményét, próbáljon kapcsolatokat fenntartani az Európai Uniós tagállamoknak a képviselőivel, és partnerekre van szükség. Ott leszünk persze természetesen Kolozsváron, és amióta a FUEN-nel együtt vagyunk, azóta a Bíró Zsolt mindig ott volt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kulcsár Terza József, a beszélgetés folytatásában fókuszáljunk a parlamenti munkára, ugyebár említést tett már az anyanyelv használatról. Nos, ezen a területen sikert könyvelhet el az erdélyi magyarság, és hát a képviselete révén, azzal, hogy az Alkotmánybíróság nem találta alaptörvénybe ütközőnek az egészségügyben és a szociális intézményekben, illetve a szociális területen való anyanyelv használatot, amit megtámadtak kollégáik, ugyebár az Alkotmánybíróságon. Ez fontos lépésnek tűnik, de tudomásom szerint ezt a kérdést a parlamentbeli RMDSZ frakció mindkét házban tovább akarja szélesíteni. Hogyan értékeli a tanláros testület döntését, és milyen konkrét további lépések várhatóak ezen a területen?
Hát önnek igaza van, hogy siker, csak most nem kell hátradőlni. Ez nem egy akkora siker, hogy most akkor megnyertük a háborút. Ez egy kis csatát nyertünk meg. El kell mondanom őszintén, én ilyen ember vagyok, hogy ezt a lépést nem most kellett volna megtenni, már meg kellett volna tenni 20-annyi éve. Jó, hogy most is megszületett, persze, normális, de ez egy természetes dolog. Ez nem valami világtól elszakadott dolog, eredmény, csak most dolgozni kell tovább. Ott van a 2015-ös törvény a nyelvhasználattal, azt be kell nyújtani, be fogjuk nyújtani. Sok jogot készítettünk ott elő a magyarságnak. Dolgozni kell, mert én azt érzem, hogy a nemzeti ügyek azok a legfontosabbak manapság itt számunkra, mert lehet beszélgetni munkahelyekről is, lehet beszélgetni szociális problémákról is, de mikor egy egészségügyi központba bemegy János bácsi, és nem tudja elmondani, hogy mit akar, mert nem ismeri a nyelvet, akkor automatikusan hátrányban van. És hiába van akkor talán minden más feltétel meg, ha ez nincs meg. Szóval a nemzeti ügyekben kell dolgozni, mert a nemzeti ügy automatikusan elősegíti a többi ügyet is.
Én tudom, hogy ön egy nagyon határozott álláspontú székely magyar ember. Na már most azt hiszem, hogy vita témáját is képezi frakción belül az, hogy milyen álláspontot képviseljenek bizonyos kényes ügyekben. Azt hiszem, hogy az önök, mint polgári párti képviselőknek az álláspontja az radikálisabb. Emiatt van-e vita úgymond frakción belül, hogy hát mégse kéne azért fejjel menni a falnak, például?
Én úgy látom, hogy mikor lépéseket teszek, vagy teszünk, akkor nem megyünk fejjel a falnak, hanem ezeket a lépéseket meg kell tenni. Azt is el kell mondani, hogy a frakción belül én is alkalmazkodok, csapatember vagyok, de megpróbálom és meg fogom próbálni mindig, hogy az én célkitűzésemmel azt érvényesítsem, mert én így látom jónak. Ha tévedek, akkor tévedek, de ezt látom, ilyen ember vagyok, így születtem, én ilyen határozott vagyok, de még egyszer mondom, csapat ember vagyok, és fogok alkalmazkodni. Nem az a cél, hogy most a Magyar Polgári Párt két parlamenti képviselője felborítsa az asztalt, és kiálljon a frakcióból, nem ez a cél. Az a cél, hogy közösen lépjünk, mert akkor lesz igazán ereje annak a helyzetnek, hogyha közösen fel tudunk mutatni.
Bölcsálláspont, mindenképpen. Na már most maradjunk az anyanyelv használatnál. Azt is említette, hogy egy csata megnyerve, a háború vége még messze van. Többször elhangzott az, hogy ez a kérdéskör amúgy szélesítése a tavaszi ülésszak végéig, amúgy a koalíciós partnerekkel való további együttműködésnek a szakító próbája. Tehát anyanyelv használat kiterjesztése, ez továbbra is napi renden van, viszont mi lesz a szimbólum használatok kérdésével, mert hogy ez is nagyon érdekli az erdélyi magyar közösséget.
Most nem illik, hogy én mielőtt beadjuk ezt a törvényjavaslatot, elmondjak mindent, mert nem korrekt a frakcióval szembe, de annyit elmondok, hogy ebbe a csomagban benne van a szimbólum használat is.
Tehát ez is napi renden van tartva, megnyugtatott, és megértem azt, hogy hátsó titkos információkat még nem szolgáltat ki. Van itt egy másik kényes kérdés, amely azért különböző álláspontot mutatott a frakción belül, mégpedig a Csallaád fogalmának alkotmánymódosítására vonatkozó kezdeményezés kérdése, és hát ezzel kapcsolatosan is mindketten Bíró Zsolt elnök úrral igennel szavaztak, és határozott álláspontjukat egy nyilatkozatban is közzétették. Miért ilyen kényes téma a család fogalmának kérdése jelen pillanatban?
Számomra nem kényes téma, nem tudom, kényes téma, számomra nem. Számomra ez vitathatatlan, ez a dolog. Én elmondtam többször politikai nyilatkozataim során, hogy Isten törvényeit nem tudja felülírni az emberek által alkotott törvény. A Biblia, most én nem vagyok a pap, nem vagyok egy egyházi ember, de járok templomba, tiszteletbe tartom Isten törvényeit, és én úgy látom, hogy azokat mindenki tiszteletbe kell tartsa. Nem lehet másképp gondolkodni, nem tudom elfogadni azt, hogy a kampányba egyesek elmennek a templomokba, kérik a tiszteletes uraknak a támogatását, utána meg másképp szavaznak. Én ezeket nem tudom elfogadni. Számomra ez nem kérdés, nem volt kérdés, és én csak elítélni tudom, el kell mondjam őszintén, aki nem így gondolkodik. Biztos, hogy mostan több szemét megsértek, vagy megsértettem akkor is, de én nekem ez olyan, ez a természetes. Én valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor nem tudom, én azt a kicsit görbén látom.
Apropó templomba járás, Isten hívés. Szűk 3 hét van hátra a több 100 éves hagyománnyal rendelkező csíksomjói búcsúig, amikor azt hiszem nyíltan kijelenthetjük minden túlzás nélkül, hogy a világ ránk, erdélyi magyarokra figyel. A Magyar Polgári Pártnak van ezzel kapcsolatosan egy nagyon érdekes kezdeményezése, érdekes és értékes kezdeményezése, mégpedig az, hogy többek között a csíksomjói búcsú is kerüljön be a magyar értéktárba. Sajnálatos módon a bürokrácia útvesztői miatt a csíksomjói búcsú egyelőre nem került fel az UNESCO listára. Állítólag a jövő még e tekintetben is hozhat eredményeket. Tehát, tisztelt képviselő úr, csíksomjói búcsú kérdése.
Igen, egy fontos kérdés számunkra. az értékrendben azt reméljük be fog kerülni. Salamon Zoltán, a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnökének volt a kezdeményezése, az ő ötlete volt, én nagyon-nagyon tetszett nekem, és támogattam, és nekem csak annyi anyam hozzáfűzni valóm ehhez a dologhoz, hogy legyünk minél többen ottan Csíksomjon, Erdélyből, Erdélyen kívülről, az egész Kárpát-medencéből, mert az egy nagyon nagyon jó hangulatú esemény, ott az ember feltöltődik, és ott is azt érezzük, hogy összetartozunk, és együtt vagyunk.
Mindenképpen, és hát a csíksomjói búcsú lassan kinővi a helyszínt, mert hogy a nyereg nem lesz már befogadóképes a tömegek, az évről évre növekvő tömegeknek a befogadására, de hát a csíksomjói szűzanya sugárzása, kisugárzása azt hiszem, hogy az erdélyi és nem csak az összvilág magyarsága szempontjából nagyon fontos. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban arra kérdeznék rá, hogy hát a törvényhozásban egy a magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottságot hoztak létre. Utolsó beszélgetésünkkor még körvonalazódott a bizottság összetétele. Sikerült-e ezt véglegesíteni, és elkezdődött-e a munka?
Igen, hál' Istennek sikerült véglegesíteni, nem volt könnyű, nehéz munka volt, sikerült, most kell élni a lehetőséggel, hogy mutassuk be a román államnak. Hivatalosan, ugye ez egy olyan munkacsoport, egy olyan albizottság, amelyik most hivatalosan működik, hogy mi az igény, és akkor most egy kis titkot is elárulok, hogy a tegnap iktattam a kérést az alsóházba, hogy hivatalosan kihelyezett ülést fog tartani az albizottság, ahol annyit árulok el, még nem mondok el mindent, mert talán még ez is baj lehet aztán, hogy egyszer hagyja jóvá az állandó bűró, és akkor utána el fogom mondani, de azt szeretnénk, hogy hivatalosan találkozzunk a három székely megye tanács elnökével, Tamás Sándor úrral, Borbély Csabával és Péter Ferenccel, és arról hiszem, hogy ők a legilletékesebbek, hogy az illető megyékben mondják el, hogy milyen problémák vannak magyar szempontból. Egy nagyon fontos dolog, hogy ez a bizalbizottság nem rólam szól, nem a Magyar Polgári Pártról szól, se nem az RMDS-ről szól, hanem ez arról szól, hogy igazán életet kell adni neki, és remélem, hogy 4 év múlva eredményt tudunk felmutatni.
Benkő Erika kolléganőjével együtt indították el ezt a kezdeményezést, de ketten nem voltak elegendőek egy albizottság létrehozásához. Kik azok, akik még csatlakoztak önökhöz?
Ez az ötlet az enyém volt. Én láttam, hogy ez lehetséges akkor. Persze Benkő Erika képviselő asszony mindjárt támogatott abban a helyben, azt mondta persze, hogy ő ott lesz mellettem. Akkor azt tudni kell, hogy a Roma Párt képviselője ott van. Itt nyertem talán, mert ő kért, hogy én vegyek részt a Roma Albizottságban, és mondtam, jó, én részt veszek abban az esetben, ha te is. És itt nyertünk, és van két szociáldemokrata képviselő, akik jöttek maguktól, ott vannak, öten vagyunk ebbe az albizottságban, három tagja kell legyen ahhoz, hogy megalakuljon, öten vagyunk, úgyhogy teljes mértékben jogosan működik.
Tudomásom szerint az emberjogi szakbizottságban is együtt dolgoznak Benkő Erikával, mint a Mikó Imre jogvédő szolgálatnak a jeles képviselője, kolléganője. Nos, e tekintetben milyen forró kérdések vannak napirenden az emberjogi bizottságban, és milyen továbbiak várhatóak, amelyek esetleg mindnyájunkra kihatással lehetnek?
Sajnos azt kell elmondanom, hogy az emberjogi bizottságnak eddig nem adtak súlyt, nem adtak még munkát se. Nem tudom miért egy olyan bizottságnak számít a román parlamentbe, amelyik nem számít. És vannak román képviselőtársak is, akik ezt sérelmezték, és próbálunk közösen, meg közösen kell dolgozni, életet vinni a bizottságnak munkájába. Szóval vannak fórumok, vannak találkozók, a nyugdíjasok, például egy fontos dolog, a nyugdíjasok képviselőivel találkoztunk, akkor foglalkoztunk a börtönbe levők helyzetével, börtönigazgatókkal találkoztunk. Szóval van munka, nem tudom, hogy miért, ezt én magamnak sem tudom még megmagyarázni, talán ma be fog ez bizonyosodni egy idő múlva, hogy az elmúlt időben nem ebbe a bizottságban nem foglalkozott senki semmibe. Oda mentek, vagy oda sem mentek, aláírták, és aztán mentek haza. Nem tudom, hogy miért működött ez. Mi szeretnénk dolgozni, és vigyünk életet a bizottságnak a életében.
Hát egyébként visszatérve a beszélgetésünk elejére, erre hívták fel a figyelmét a keddi napi rendeleti felszólalásban is, hogy hát mit kell egy kisebbségi parlamenti képviselőnek ilyen határozott nyilatkozatot tenni, amikor köztudott az, és hát maga Klaus Johannis államelnök is nemzetközi fórumokon többször hangoztatta, hogy hát kérem szépen nálunk példaértékű a kisebbségvédelem. Más országok számára is követendő lenne. Emberjogi szempontból is ilyen jól állunk ezek szerint, ha önöknek úgymond nincs munkájuk a törvényhozási szakbizottságban?
Igen, én azt látom, amit Benkő Erika képviselő asszony is mondott, hogy ez egész román parlament haotikusan működött és működik. Valahogy változtatni kell ennek a működésén. Meghirdetnek egy bizottsági ülést, 10 perc múlva változik az időpont. Mondanak egyet, lesz belőle más. Nem működik. Szerintem nem úgy működik, ahogy kellene működjön. És én azt láttam a munkatársakon, akik ott vannak a bizottság keretén belül, hogy meg vannak lepődve, például én bemegyek minden héten, és akkor megkérdem, na most mi a napirend, most akkor mi lesz, akkor hogy lesz, számon kérem, de érdekel a dolog. És akkor meg csodálkoznak, hogy igazán érdekli a képviselő urat, igen, érdekel. És szerintem ez a mindenkinek a feladata, hogy az illető bizottságában foglalkozzon a dolgokkal.
És amúgy a frakcióban pedig a kisebbség az magyar kisebbség érdekének a védelmével. Hát ehhez kívánok én a továbbiakban is jó munkát, és köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok.